Tisztelettel köszöntök mindenkit, és jól lehet sok kedves ismert arc van itt, de bemutatkozás gyanánt annyit, hogy én református lelkipásztor vagyok, és mint szubspecifikumot pár családterápiás tevékenységet tanultam, és mint ilyen klinikai lelki gondozó és párcsaládterapeutaként dolgozom. Ahogy Viktória említette, a református egyházunknak a házasság-család segítő szolgálatánál dolgozom. Nagyon tetszett Pálhegyi Feri részéről ez a természetes fogsor és protézis hasonlat, bizonyára tetszenek emlékezni, amikor az intézményes nevelést és a családi nevelést hasonlította, és nekem elkezdett úgy a fantáziám dolgozni, és arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a kettő között, tehát a természetes fogsor és a protézis között van egy rendkívül fontos és egy életen át tartó folyamat, ez pedig a konzerváló fogászat. Ez azért hallatlan fontos, mert mindenek előtt, amit Isten megteremtett, azt nem csak jónak és szép, hanem szépnek is teremtette, és ebben a fogazatunk is benne van, és nekünk kötelességünk jó sáfárnak lenni a fogazatunkkal is. Ezért van szükség arra, hogy egy életen át rendben tartsuk a fogainkat. Ami semmiképpen nem jelenti azt, hogy egyszer nem jön el az ideje annak, hogy protézist kell csináltatni magunknak. Ami ha áttesszük a mostani témánkra, akkor ez annyit jelent, hogy akár a szülő, akár a pedagógus állandó, megelőző, preventív tevékenységeknek kell, hogy alávesse magát. Ugyanúgy, ahogy a fogainkat. Vagy képeznie kell magát, vagy növekednie kell önismeretben, Isten ismeretben, és növekednie kell abban a hivatásban, amit szülőségnek nevezünk, ami a szülőket illeti. Olyannyira, hogy én Karácsony Sándortól átvettem ezt, hogy ezt én nem is nevelésnek nevezném, tehát nem gyermeknevelésnek, hanem gyermeknövelésnek. Mert mi abban vagyunk és úgy vagyunk a gyermekeik mellett, hogy az ő növekedésüket segítsük. Ugyanakkor nyilván, hogy egyszer eljön ennek a bizonyos intézményes nevelésnek is az ideje, ergo, tehát mindenképpen valahogy a protézis felé kell fordulnunk, akkor is, hogyha egy életen át dolgoztunk a saját szülőségünkön, a saját szülői attitűdjeinken, Isten előtt, és a gyermekeink, meg mi magunk önmagunknak is olyan meglepetéseket okozunk, vagy olyan elvárások támasztódnak velünk szemben, hogy újra kell az életünket gondolni. És ezért a preventív, megelőző tevékenység egy életen át feladatunk. Ezt azért mondom csak, mert ebbe a nagyon izgalmas tevékenységbe, amelyben lám, benne van a szülő, benne van az óvónő, és egyszer benne lesz a pedagógus, ebben a tevékenységben elengedhetetlen a párbeszéd a pedagógus és a szülő között. Nagyon kicsi ennek az irodalma. Nagyon kevés szakkönyv vagy tanácsadó könyv foglalkozik avval, hogy hogyan folytasson párbeszédet a szülő a pedagógussal. Olyannyira kevés az irodalma, hogy ennek nyomán én nem szakirodalomból merítettem ehhez anyagot, hanem két dologból. Az egyik, a saját gyermekkori és ifjúkori élményeim, amikor én voltam ezeknek a szülő-pedagógus párbeszédeknek a tárgya. Amikor rólam beszélgettek. A másik az önélmény, a saját élmény, mivel mi magunk 4 gyermeket neveltünk, ez nyilvánvaló dolog, hogy nagyon sok tapasztalatot, kudarcot, élményt, vereséget, kevésbé győzelmet jelentett, de az saját élmény nagyon fontos itt, amiből meríthet az ember. És hát nyilvánvaló dolog, hogy itt vannak a szülői értekezletek, ahova igyekeztünk a feleségemmel együtt járni. Nagyon sokszor majdnem egyedül voltam ott apaként. Néhány lelkes apa még ott volt, én néhol nem voltam lelkes, de ott voltam. Summa-summarum meg a pedagógusokkal folytatott párbeszédek, saját élmény. És van még egy nagyon izgalmas irodalmi forrásom, a hozzánk járó szülőkkel folytatott beszélgetések, akik hát bizony nevelési kérdésekben is megkeresnek bennünket, jó lehet. Az én mindennapi munkámban, praxisomban az úgynevezett nevelési tanácsadás az csak egy tangenciális, tehát egy peremfeladat, mert én elsősorban a párra és a családra koncentrálok, de a gyermek és a gyermekhez való viszony, a gyermek szerepe a családban az mindenféleképpen előjön, és nyilván előjönnek a gyermek és a tanár, a gyermek és az iskola, vagy a gyermek és az osztály közötti problémák és szocializációs feszültségek. A családsegítőnkben körülbelül 800-900 ember fordul meg évente, és 1500-1600 beszélgetést regisztrálunk, és ezeknek körülbelül 20-25%-a mindenféleképpen érinti a nevelésnek a problémáját, ami nyilván a családban zajlik, és elsősorban a családban kell, hogy történjék. Nagy örömmel hallgattam mindazt, amit Pálhegyi tanár úr elmondott, mert mindennel mélyen együtt tudtam érezni, és együtt gondolkodni vele. Ez egy nagyon fontos élmény anyaga számomra, mert nagyon sokszor számolnak be a szülők arról, hogy a gyermek és a tanár, a gyermek és az osztálytársak, a gyermek és a barátok között konfliktusok vagy feszültségek vannak. Arról ne is beszéljek, hogy minden évben 5-10-12 alkalommal találkozom iskolák és elsősorban református iskolák tantestületeivel, ahol pedagógus továbbképzésekben szolgálhatok és vehetek részt. Ilyen módon rálátásom van a pedagógus társadalom harcaira, küzdelmeire is, ugyanakkor pedig a szülőktől is hallom az üzeneteket, amelyeket elmondanak. Ide fog villani néhány párbeszéd töredék. Azt garantálom, hogy nem a jelenlévőkkel estek meg ezek a párbeszédek, amelyeket ide fogok villantani. Ezt bátran állíthatom. Némi kockázattal hoztam ide ezeket a párbeszéd töredékeket, amelyeket fülem hallatára idéztek a szülők. Az egyik ilyen jellegű párbeszéd töredék, nézzük meg az elsőt. Az 5. kislány elkezd járni egy új iskolába, és már eltelik 1/2 év, és a kedves szülő bevallása szerint a tanár egyáltalán nem érdeklődött a gyermek eddigi haladása és iskolai pályafutása után, de megállapítja azt, hogy hát ez a gyerek igen butácska. Így. Mire a szülő megdöbbenve, idézem, ezt eddig soha senki nem mondta. Tetszenek érezni azt, hogy az egyik oldalon van egy nem biztos, hogy átgondolt megállapítás, hogy ez a gyerek butácska. Közben az édesanyja, aki figyeli ennek a gyermeknek az új iskolába járását, érzékel lesz, hogy a gyerek egy kicsit szorong, igazán nem tudja hozni magát, nem tudja adni magát, nem jelentkezik, de a gyerek eddig jó rendű tanuló volt. Nagyon valószínű, hogy az illető pedagógus nem szerzett annyi információt a gyermekről, mint amilyen sarkosan kijelentette ezt, hogy a gyermek butácska. A szülő részéről pedig nyilvánvaló a megdöbbenés, ezt eddig soha senki nem mondta. Vagy azért, mert röstelte mondani tapintatból, vagy pedig azért, mert ezt eddig nem tapasztalta senki. Tetszenek érezni ebből a rövid párbeszédből azt, hogy kevés az információ. Vagy a pedagógus kevés információval rendelkezik a gyermekről, az is lehet, hogy sokkal, vagy pedig a szülő nem rendelkezik elég információval a gyermekéről, vagy a szülő egészen más információkkal rendelkezik. Ergo, van valami aszinkron a szülő és a pedagógus között. Érezzük, hogy egy feszültség keletkezik kettőjük között ezen párbeszéd nyomán. Nézzük meg a második beszélgetést. A gyermek hazamegy, anyu, a szünetben Félix megint megvert. Mire az anya és gyermek, intőt kaptam, hogy verekedtem. Mire az anya, dühösen elég volt. Bemegyek, és ezt elintézem. A gyerek is nagyon ügyesen fogalmaz, mert a gyerekek hallatlan ügyesen tudnak fogalmazni. Nem azt mondja, hogy intőt kaptam, mert verekedtem, hanem intőt kaptam, hogy verekedtem. Érezzük, hogy ebben nincs benne az, hogy ő elismerte, hogy verekedett. Ugyanakkor érezzük, hogy ahogy a szülő dühösen felcsattan, valószínű, hogy már többször jött a gyerek haza ilyen információval. És a szülőnek egy picit már tele van a hócipője. És úgy tűnik ebből az egyetlen mondatból, amely indulatos, hogy ő, mintha rögtön a gyermek védőügyvédjeként mozdulna és menne be az iskolába, hogy ezt intézze el. A levegőben van, hogy vagy számon kéri a tanárt, hogy miért engedi a gyereket verekedni, vagy hibáztatja azt a gyereket, aki az ő fiát megvert. Érezzük itt is, hogy a szülő nagyon gyorsan mozdul, és nagyon átgondolatlanul mozdul, és valami kimarad még ebből, a szülői gesztusból. Mit tetszenek gondolni, hogy mi marad ki? Na? Világos? Nem kezdődik el egy beszélgetés arról, hogy te, hogy mi történt? És hogy történt ez? Ő rögtön elintézi. Jaj! Nézzük a harmadik beszélgetést. Azt mondja a tanár, hogy a gyermeke fegyelmezetlenebb és kötekedőbb, mint tavaly. Mire a szülő, azért adtam egyház iskolába, hogy neveljék meg, mert egyedül nem bírok vele. Ismerjük ezt a klasszikus alapállást. Nagyon valószínű, hogy ez a szülő egyedül neveli a gyermekét. Valószínű, hogy egy édesanyja. Aki nem bír ebben a 12 éves fiúval, azért adja egyházi iskolába, mert az egyházi iskolába sokkal nagyobb súlyt fognak helyezni a nevelésre. És ő azt várja az iskolától, hogy végezze el azt, amit ő és a valahol lévő férje nem volt képes elvégezni. Érezzük azt, hogy ebben a szülőben van egy olyan irreális elvárás az iskolával szemben, amelyet nem tudom, hogy az iskola mennyire lesz képes kárpótolni vagy kompenzálni. Mondhatnánk nyugodtan azt is, hogy ez a szülő nagyon gyorsan szeretne a gyereknek egy protézist beépíteni, de ugyanakkor nem gondoskodott arról, hogy ez a gyerek tanuljon meg azt, hogy hogyan tartsa rendbe a fogait. Hogy az előző képhez menjünk vissza. Végül pedig a negyedik párbeszéd töredék, a gyermek hazajön az iskolából, jön a sztereotíp kérdés, miből feleltél és hányast kaptál? Miközben a szülő kérdez, nézi a saját e-mail postáját, és rá se néz a gyerekre. Mire a gyermek, nem feleltem semmiből. Miközben válaszol, nem néz anyjára. Részben azért nem, mert nem mond igazat, részben pedig nincs kire néznie. Azért, mert az anyja sem néz rá. Hogyha egy gyermek esetében a szülő részéről nincs törekvés arra, hogy szemkontaktus keletkezzék, pláne ha a gyermek hazudik, vagy nem mond igazat, a gyermek nem fog szembenézni. Erre ne is számítson a szülő. Négy villanásnyi párbeszéd töredék, amiből nyilvánvalóvá válik az, hogy súlyos probléma van úgy a szülő-gyermek párbeszédet illetően, mert nem zajlik úgy a szülő-gyermek párbeszéd, ahogy annak történnie kellene, ugyanakkor súlyos probléma van a gyermek és a pedagógus között zajló párbeszéd dolgában is. Nagyon kevés az információ, amit a pedagógus a gyermekemről vagy a gyermekeinkről szerezhet magának. Akkor is, ha legtöbbször a pedagógus több időt tölt a gyermekünkkel, mint mi magunk. Különösen az első 4 évben, amikor a tanítónéni 4-5 órát dolgozik, vagy 6-ot a gyermekeddel, 8-tól 1-ig vagy 2-ig. Kinek van közülünk ideje a gyermekével 4-5-6 órát együtt tölteni minden nap, különösen szakmai és oktatási feladatokkal, amelyekben pedagógiai feladatok is vannak. És nyilvánvaló dolog, hogy ebben a kontextusban behelyezve ezt a jelenséget, súlyosan károsult és nagyon ingerszegény a szülő és a pedagógus párbeszéde is. Ebből jöttem rá arra, hogy ezt a témát, hogy a szülő és a pedagógus között folyó párbeszéd önmagában nem is nagyon lehet és szabad szemlélni. Csak is úgy, hogy hogyan folyik a párbeszéd a gyermek és a szülő között, hogyan folyik a párbeszéd a gyermek és a tanító között, mert így válik világossá, hogy milyen szintű a párbeszéd a gyermek, tehát a szülő és a pedagógus között. És azt kell mondanom, amikor ezen így elmélkedtem, ez szinte egy axióma lett a számomra, ami így hangzik, majd összefoglaljuk a végén, hogy a szülő és a pedagógus között folyó párbeszédről csak úgy szabad elmélkedni, hogyha felmérjük, hogy milyen nekem, mint szülőnek a kapcsolatom, verbális, nem verbális kapcsolatom a gyerekemmel, illetve milyen szintű a párbeszéd én és a gyermekem tanára, pedagógusa között. Ez egy axiomatikus megállapítás. Ezt csak így szabad szemlélni. És azt kell mondanom, hogy olyan kevés a szakmai anyag ezen párbeszédeket illetően, hogy ezért vagyok arra kényszerülve, hogy a saját élményanyagomból merítsek. Nézzük csak meg ezt egy picit differenciáltabban. Ha csak a gyermektől szerzek információkat, nézzük meg, hogy itt ez a szaggatott vonal és nyíl jelzi, hogy akkor bizony nagyon könnyen lehet, hogy dezinformált leszek. Bár a legilletékesebb, akitől én nagyon jó információkat szerezhetek, éppen a gyermek. Ugyanakkor annak függvényében, hogy a pedagógus milyen személyiség, mennyire kommunikatív, mennyire nyitott, annak függvényében nagyon nagy a jelentőség annak, vagy nagyobb a jelentőség annak, hogyha a tanártól szerzek információt. Ha a tanár személyisége kommunikatív, és van benne szeretet a gyermekem iránt, illetve van ideje és energiája arra, hogy még szeretet is legyen benne a gyermek iránt. Egy biztos, hogy ha csak a gyermektől, vagy csak a tanártól szerzek információt, akkor vagy dezinformált leszek, vagy pedig kevés információval rendelkezem. Ebből következik az, hogy ha a gyermektől is, és a tanártól is nyerek információt, akkor fokozódhat az objektivitásom szintje. Akkor objektívebb lehetek a gyermekemmel kapcsolatban, ami nagyon fontos, mert nagyon sok szülő elszállt a gyermekével kapcsolatban. Vagy előítéletei vannak a gyermekével kapcsolatban. Illetve nézzük meg ezt a három pódusú rendszert, gyermek-szülő-tanár. Tessék megnézni, hogy a nyilak oda-vissza mennek ebben a három pódusban. Tehát az információk, az érzelmek e három pódusban cirkuláljanak ahhoz, hogy normálisabb kommunikáció jön létre gyermekszülő, gyermektanár és szülő-tanár között. Ez elengedhetetlen. Azt kell mondani, hogy a kommunikációs kultúránk nem tart még itt, ahogy én ezt megpróbálom itt ábrázolni, de ugyanakkor törekednünk kell erre, és dolgoznunk kell ezen. Az, hogy mi így vagyunk együtt, és erről beszélünk, azt kell mondanom, hogy ez egy egészen egyedi dolog, hogy mi így lehetünk együtt. Én ezt a munkát, amit végzek, már 20 éve csinálom, de még egyszer nem kértek arra, hogy egy ilyen témáról elmélkedjek együtt szülőkkel. Pedagógusokkal már sokat foglalkoztunk, hogy hogyan kommunikáljunk a gyermekkel, meg egymással a testületben, de a szülő-gyermek kommunikációról eddig nem nagyon volt szó. Rendkívül hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy végre erről is szót lehet váltani. Tehát ez az axióma, ez az alapállás. Ez egy hárompólusú olyan kommunikáció lehet, amelyben a három pólus között oda-vissza cirkulálnak az információk. Így van esély arra, hogy a gyermek nem fog bennünket megvezetni. Vagy megtéveszteni, mert ők is azért elég nagy zsiványok. Néha nagyobbak, mint mi. És megvezethetnek bennünket. Vagy pedig nem vagyok rá kényszerű arra, hogy csak a tanártól szerezzek információt. De arra sem, hogy csak a gyerektől érkező információkra szóruljak. Ennek érdekében tisztáznunk kell azt, hogy hogyan folytassunk a gyermekeinkkel párbeszédet. Valahonnan valahova el kell jutnunk. A gyermekeinknek vannak gesztusaik, szavaik és kijelentéseik. Hajlamosak vagyunk arra, hogy rögtön ezeket a gesztusokat kevésbé, mert ezek nem verbális gesztusok, a mozdulat, a mimika, a szempillantás, a testtartás, erre kevésbé figyelünk, de a gyermektől érkező szóbeli üzeneteket úgy vesszük rögtön első hallásra, hogy azok érkeznek. Én közben rájöttem arra, néhol későn, hogy minden szó, amit kimondanak felém, adott esetben, amit a gyerek mond, az engem, mint szülőt tulajdonképpen érint. Valahol úgy érint engem, hogy nem is arra kell figyelnem, hogy a gyermek mit üzen, vagy mit akar mondani, hanem én hogy érintődtem a gyermek szavai által. Mit jelent ez? Megmondom. Ez azt jelenti, hogy ahogy a gyermek hazajön és elkezd panaszkodni, vagy elkezd vádaskodni a pattársára, nagyon könnyen lehet, hogy én úgy érintődöm, hogy eszembe jut egy olyan gyermekkori seb, amikor engem érintett valaki hasonlóképpen, ahogy most sejtem, hogy a gyermekemet érintették. Együtt vagyunk? Különösen akkor, hogyha a gyermek a tanárra panaszkodik. Nagyon sokan hordozunk olyan sebeket felnőttként, amely sebeket egy-egy elvétett, elrontott, ideje korán kimondott tanári döntés ejtett rajtunk. És nekünk rögtön a saját sebeink jutnak eszünkbe. És én azért mondom ezt, mert ha a saját sebeink jutnak eszünkbe, a saját sebeink memorizálása az rögtön dühössé tehet bennünket. Vagy olyan érzelmeket ébreszthet bennünk, hogy tulajdonképpen nem a gyermekünkön esett, úgymond hátrány vagy sérelem foglalkoztat minket, hanem mi. Az a sérelem, ami akkor, 30 évvel ezelőtt rajtam esett. És azt kell mondanom, hogy ahogy haladunk az időben, 30-40-50 évesek leszünk, bizony egyre több sebet osztogatunk egymásnak a verbális agresszió csatornáin keresztül. Egyre több sebben van része az embernek, különösen, hogyha érzékeny. Én személyesen vagyok érintett, mert nem is tudatosan, de bevillan valami, ami valamikor esett rajtam. Ez tulajdonképpen nem baj. Akkor, hogyha ezt én még időben észlelem, mert le tudom tiltani magamban az agressziót. Vagy meg tudom állítani magam. Hogy te tulajdonképpen a rajtad esett sérelem miatt, vagy a tégedért sebb miatt attantál fel olyan hirtelen. Tehát a gyermek szavaitól el kell jutni önmagamig. A másik, ahova el kell jutnunk, jussunk el a gyermek által átélt eseménytől a gyermek érzéséig, hogy vajon a gyermeket hogy érte az, amit neki mondtak, vagy amit vele tettek. Annál is inkább, mert nagyon sokszor egy-egy esemény kapcsán a gyermeket nem is mindig az kérdezi, nem is mindig az érdekli a gyermeket, amit ő kérdez, hanem valami más érdekli őt. Azt kérdezi a 11 éves Karcsi az édesapjától, hogy te papa, mi van azokkal, akik állami gondozásba kerülnek? Az apa örül annak, hogy milyen karitatív lelkület az én fiam, hogy így gondol az állami gondozásba kerülő gyermekekre, de Kacsit nem ez érdekli. Kacsit az érdekli, hogy az osztálytársa elmondta, hogy válnak a szülők, és ő, ez az osztálytárs, sem a papának, sem a mamának nem kell. És Kacsit tulajdonképpen nem az állami gondozás érdekli. A szülei többször veszekedtek már. És benne is felvillant annak a réme, hogy mi lenne, ha az én szüleim is elválnának. Karcsi így válik érintetté. Mert a gyermek nem mindig az érzelmeit közli. Meg kell tudnunk fejteni azt, hogy mit érezhet a gyermek. Mit érezhet akkor, amikor a tanár leszúrja, legorombítja. Mit érez akkor, amikor megdicséri? Mert nem mindig ugyanaz a kimondott szó, mint ami a mögötte lévő érzés. És a gyermek érzéseit kellene megfejtenünk, amihez nyilvánvaló dolog, hogy idő szükségeltetik. Hogy én elgondolkozzam azon, hogy miért kérdezte, Zsófi, vagy Kati, vagy Pisti, vagy Zoli azt, amit kérdezett. És tetszenek érezni, hogy ehhez is tulajdonképpen több időt kellene adni. Miért foglalkoztat ez téged? Milyen érdekes kérdés. Vajon mit érezhetsz? Mert az érzésed a fontos, az érintődésed. És nem is biztos, hogy a kérdés kognitív, értelmi jellege a fontos üzenet. Követhető, amit mondok? Köszönöm. A gyermekeinknek nagyon ellentétes érzéseit tapasztalom sokszor. A gyermek egyrészt rajong valamelyik tanárjáért, másnap utálja ugyanazt. Ismerjük ezt, ugye? Tehát nagyon ambivalensek a gyermekeink érzései. Egyszer lelkesedik, egyszer azt mondja, utállak. Egyszer a nyakunkba borul, másszor pedig azt mondja, hogy nem akarlak látni. Ellentétesek az érzések. Nagyon erősek az érzelmi amplitúdók a gyermekben. Bizony, ezektől az ellentétes érzéseiktől el kell jutnunk a mélyebben fekvő érzésekig. Ez azért nagyon fontos, mert ha a mélyebben fekvő érzelmekig jutunk el nála, akkor van ez, hogy meg tudjuk ragadni azt, hogy lényegileg hogy is van ez. Arról ne is beszéljünk, hogy amikor kimondja, hogy utállak, mi magunk tudjuk azt, hogy ezért nem kell feltétlen kétségbe esni. Mert alapjában véve ő szeret bennünket, ha jó a kapcsolat. Nagyon sokszor nagy ügyet is csinálunk ilyenből, hogy a gyermek a negatív érzéseit fejezi ki, például a tanárjáról, hogy most a pedagógus, hát persze. A Kati nénit tegnap még nagyon szerette, de a Kati néni beírt valamit, most nem kérdés, hogy helyesen vagy helytelenül, de utálom a Kati nénit. És a szülő, amely nem gondolja át az utálom a Kati nénit című mondatot, ébredhet benne Kati nénivel szemben ellenérzés. Na, a Kati néni. Már ő se a régi. Pedig alapjában véve a gyermek szereti a Kati nénit. És nem is kell egy olyan nagy ügyet csinálni ebből, hogy most hirtelen utálni kezdte a Kati nénit, aki után eddig lelkesedett. Nem beszélve arról, hogy különösen a túlgyámolított gyermek, ha büntetést kap, és igazságosan kap büntetést, lehet, hogy nagyon hajlamos lesz megutálni azt, aki addig csak gyámolította őt. És végül jussunk el a parancskiadástól, az ordítozástól, az erkölcsi prédikációtól, a vádbeszédtől, a csendes beszélgetésig, ami egy nagy harc. Mert tessenek csak elgondolni, hogy egész nap intenciókat, utasításokat osztunk, mint vezetők, vagy kapunk, mint beosztottak. Igaz? 8-10 órán keresztül. És hajlamosak vagyunk arra, hogy ugyanezeket az intenciókat adjuk tovább a gyermeknek, vagy ha egy nagyon pici beosztottak vagyunk valahol, akkor otthon válunk főnökké. És otthon kezdünk rá prédikálni a gyerekre. Közben fogalmunk sincs arról, hogy ő mit élt át, mit érzett, csak nekünk vannak már nagyon mélyen legyökerezett meggyőződéseink, hogy hogy kell menni a dolgoknak, és ezt akarjuk mindenféle átgondolás, csend nélkül közölni a gyermekkel. Nem tudok többet mondani Jakabnál, aki azt mondta, hogy legyetek gyorsak, hogy kifolytatja a hallásra és késedelmesek a szólásra. Jakab, nagy bölcsesség, bibliai bölcsesség, erről szól ez az egész. Akár a tanár mond valamit, akár a gyerek mond valamit, akár én zsigerből jön ki belőlem a harag, és rögtön mondom. Olyan jó lenne megtanulni ezt. használtuk az egészséges fogsor és a protézis hasonlatát. Hát igen, meg kell emészteni a dolgokat. És az emésztés mivel kezdődik? A megrágással. Meg kell rágni a dolgokat. Az angol azt mondja, hogy tedd be a pipádba és szívd el. Put in your pipe and smoke. Gondolkozz el rajta. Érted? Adjál magadnak 10 percet. Mi is ennek a jelentése? És próbálj lehetőséget teremteni arra, hogy hogyan lehetne ezt megbeszélni. És ezután jöhet a párbeszéd a pedagógussal. Itt is valahonnan, valahová el kell és el lehet jutnunk. Mindenek előtt a pedagógus személyét illető irreális elvárásoktól a reális elvárásokig. Kérem tisztelettel, egy 26 éves fiatal pedagógustól, akit nagyon tisztelünk, nem lehet elvárni azt, amit bölcsességben már elvárhatunk egy 50 éves embertől. Egyértelmű? Senkiről nem tudok semmit, de egy vállófélben lévő pedagógustól, aki szorong, hogy mi lesz vele a válása után, nem lehet elvárni azt, hogy nagy, türelmes szeretettel foglalkozzon a gyerekemmel. Akkor is, hogyha a mi pedagógus iránti türelmünknek kell, hogy legyen határa. Ez majdnem azt is jelenti, hogy nem ártana, hogyha egy picit a szülő is bele tudná élni magát a pedagógus helyzetébe, és ne várjuk el mindig azt, hogy ő élje be magát a mi helyzetünkbe, vagy a gyerekünk helyzetébe, mert ő is ember. Egyébként semmiféle felhatalmazást nem kaptam a Julianna iskola igazgatóságától arra, hogy én a Juliannát védjem, vagy a tanárokat. De hallatlan fontos. Nagyon sok pedagógus küszködik rengeteg dologgal, önértelmezési problémával. A pedagógus pálya le van nyomva, hogyha a pedagógus pálya imidzsét, becsületét egy szinten meg kellene húznunk, akkor le kellene menni a pincébe, hogy ott húzzunk egy vonalat. Alulfinanszírozott. Olyat még nem hallottam, hogy pedagógus vert volna meg gyereket. De olyat már igen, hogy pedagógust vertek. Tetszik érteni? Tudjuk. És erre a média még rá is játszik. Hogy összeugrassza a pedagógust és a szülőt. Mert így lehet megverni. Tessék reálisan látni, hogy az, akivel ön, mint szülő, beszél a pedagógussal, hogy mennyi belső harcot kell megharcolnia ahhoz, hogy viszonylag normálisan és érzelemgazdagon ki tudjon állni a katedrára. Tehát az irreális elvárásoktól a reális elvárásokig el kell jutni. A másik, ami nagyon fontos, hogy ha volna a szívünkben számonkérés, követelés, horribile dictu, készség a kioktatásra. Ezt nagyon vizsgáljuk fel. Már úgy, hogy én kioktatom a tanárt. Mert én ismerem a gyereket. Hát nem biztos, hogy te úgy annyira ismered a gyereket. Ettől a zsigeri agresszív odaállástól, hogy rögtön védő ügyvédként. A véleménykérésig eljutni. És ha a véleményét kéred, akkor fel tudod mérni, hogy kérheted-e a segítségét. Mert ha a véleményét kéred, meg is teszteled, hogy mi várható tőle. De ne fordítva csináld, hogy rögtön segítségét kéred, mert nem biztos, hogy van kitől segítséget kérni. a véleményét kért, hogy ő mit látott, mit hallott, szituációk, helyzetek, amikben ő lehet, hogy ott se volt. Már olyat is hallottam, hogy amikor a gyerekek elkezdtek összeakaszkodni, a pedagógus gyorsan lelédzett. Halál komoly. Úgy, mint Tatár-Szentgyörgyön a rendőrök. Rögtön lelézeltek. Igen? Hogy már nehogy ott állást kelljen foglalni. Komoly. Megtörtént. Először a véleményét kérd. Mit látott, mit hallott, mit tud, és utána döntesz, hogy kérheted-e a segítségét. Jussunk el az Én ismerem a gyerekem című fejezettől, addig, hogy talán együtt többre mehetünkig. Mert nem ismerjük mi a gyerekeinket. Minket se ismertek a szüleink. Ők is úgy neveltek és oktattak bennünket, hogy sokszor fogalmuk se volt arról, hogy ez a gyerek kicsoda, micsoda, mi minden rejlik ebben a gyerekben, mennyi érték és mennyi gonoszság. Nem ismerjük. Nem beszélve arról, hogy már bocsánat. Mária és József se ismerték a gyereküket. Emlékeznek rá? Azt hitték, hogy még a zarándok csoportban van. Emlékeznek? Lukács 2, 41. És közben már nem ott volt. Együtt vagyunk? Köszönöm. Ők se ismerték. Fogalmuk sem volt, hogy mire rendeltetett. Jóval túl volt már a szülőkön. A szülők nem mertek volna ott a templomban az írástudókkal párbeszédet folytatni. Jussunk el a tanár kötelestől, addig, hogy a tanár is tévedhet. És ezt kalkuláljuk be. Annak ellenére, hogy több időt tölt a gyermekemmel, akit egyébként én megbecsülök, de még a nagyon megbecsült tanár is tévedhet. Isten egy nagy tanár személyiséggel ajándékozott meg engem a gimnáziumban. És egyszer úgy lett nekem ő igazán nagy, hogy egy tévedését bevallotta nekünk. Akkor lett számomra ember. Ezt az őszinte embert érdemes követni. Ha megmeri mutatni a gyengeségeit. Tetszik érteni? De nem. Igen, köteles. A második mérföld megtételét senkitől nem várhatjuk el kötelezően. Már az első mérföld megtételét se fizetik meg, és már az első mérföld megtételére sem motiváltak az emberek. Se a tanárok, se a pedellusok, se a mérnökök, és nem akarom folytatni. Mert ilyen állapotban vagyunk. Bátorítok mindenkit, hogy csak a második mérföld megtételével lehet minőségibb, krisztusibb életet élni. De ezt nem lehet parancsba adni. Ez csak az Úr Jézus parancsolhatja annak, aki az Úr Jézusnak engedelmeskedik. De a tanárról már harmadik bőr nem húzható le, mert egy-kettőt már lehúztak róla. És ő is tévedhet. Sem a szülő, sem a pedagógus, sem a gyermek nem fogja kimondani az igazságot, csak esetleg párbeszédben jöhetünk rá arról, hogy mi az igaz, ami nem azonos az igazsággal. Azt mondja arra János, hogy az igaz, az igazság földi mása. És nem a gyereket képviseli, az igazságot. Te meg pláne nem. A pedagógus sem. Mert az igazság az nem egy igazi szituáció, amelyben neked igazad van, hanem az igazság az egy élő személy, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az igazság. De ez nem te vagy, és nem én vagyok. Egy nagyon gyors összefoglaló, és akkor én már be is fejeztem a magam részéről. Az, amit axiómaként kimondtunk, hogy a szülő-gyermek, illetve a tanár-gyermek párbeszéd nélkül eredménytelen a szülő-tanár párbeszéd. A másik, a szülő-gyermek, illetve a szülő-tanár párbeszéd akkor eredményes, ha a szülő igyekszik reális képet alkotni gyermekéről, szituációkról, az iskoláról, a pedagógusról, a pedagógus pedig igyekszik reális képet alkotni a gyermekéről, a gyermekről, annak családjáról, szituációkról, hogy hogy ment a bunyó, és önmagáról. Tulajdonképpen a szülőnek is nem ártana önmagáról reális képet alkotni, hogy milyen állapotban is van, de ezt csak azért mondom, mert hiszem, hogy a pedagógus tevékenységéhez kötelezően hozzátartozik az önismeretben való haladás. Ahogy én, az én hivatásomhoz csak is úgy tudok hozzáállni, hogyha önismeretben haladok, coram Deo, Isten színe előtt. Calvin János mondja azt, hogy az önismeret Isten ismeret. Én egyébként református vagyok, csak úgy mellékesen mondom ezt. Ez nagyon mélyen bennem gyökerezik. Az, hogy én milyennek ismerem magam, és ki vagyok én, ezt annak függvényében tudom tisztázni, hogy mire teremtettem. És hogy ki teremtett meg. Az ettől való elhajlásom, az önismereti kudarc és az ehhez való hasonlulásom a haladás az önismeretben és benne. Szülő és tanár között párbeszéd csak is akkor lehetséges, ha a szülő és a tanár között érték hasonlóság vagy érték azonosság esélye áll fenn. Az érték hasonlóság alatt azt értem, hogy ő is hisz Istenben, úgy általában. És úgy azért ezt komolyan veszi. Az érték azonosság pedig, ha neked is van élő Krisztusod, és neki is van élő Krisztusa. Hogy már olyan nagyon messze ne menjek. Az eredményes párbeszéd akkor áll fenn, ha szülő-tanár között a következő pontokon alakult ki nézetazonosság. A. A nevelés fő területe a szülők-gyermek viszony otthon. Ezt csak azért mondom, hogy nem delegálhatjuk az iskolának azt, amit otthon végezhetünk csak el, mert a gyerek otthon vesz mintát élet első 6 évében. Igen? És azután jönnek a külső minták, a tanítók és az orvosok, meg a többiek. B. Az oktatás fő területe a tanár-gyermek viszony az iskolában. Én tudom azt, hogy nem csak a gyenge gyerekekkel kell 2-3 órát tanulni otthon. Nagy ajándék, ha a gyerekeddel soha nem kell tanulni otthon, vagy gyanús. De ha ajándék, mert egyébként azért az értesítő visszajelez valamit, ha nem kell vele tanulnod, és ő mindig kitűnő, ezért adja hálát. Vagy marha gyenge a szint az iskolában. Ez is fennállhat ez a beszél. Kérem tisztelt, a teljesítmény megítélése a pedagógus felelős joga. Én nem tudom, mert az egyik lányom itt van, hogy én szapultam-e, vagy mocskoltam-e tanárt. De igyekeztem, hogy ne. Amit ő leírt, hogy ez ötös vagy hármas, ne tessék megkérdőjelezni. Különösen a gyerek füle hallatára. Mert tekintélyt tetszik rombolni. És rombolják eleget a tekintélyt. Ez már titkos szolgálati módszer. A tekintélyek kemény rombolása. És a népek összeugrasztása. A dividet impera érdekében. Akinek van füle hallásra, az hallja. A többi meg úgy se ért semmit. Az érték hasonlóságnak tulajdonképpen a fegyelmezés területén kellene érvényesülni az a meggyőződésem. Ami azt jelenti, hogy ha érték hasonlóság áll fenn köztünk és a pedagógus között, akkor van esély arra, hogy a pedagógus ugyanarra mond nemet, amire te. És a pedagógus ugyanarra mond igent, amire te. Lehetőleg, ha egy mód van rá, a pedagógus szakmai teljesítményét ugyancsak ne írjuk felül. Akkor is, hogyha te földrajz szakos vagy, és a földrajz tanár hülyeségeket beszél. Nagyon kényes kérdés, de ne a gyerek füle alatt. Egyébként a gyerek sok mindent sokkal jobban lát, és ő azért szépen már mikor, ahogy ravaszodik meg, bölcsebb lesz, mikor az iskolai karrierjének a végén van, ő már nagyon jól látja, hogy ki mit ér. A szülő-tanár párbeszédét meghatározó értékek a gyermek lelki-testi egészség védelme és lelki fejlődése. Lelki-testi egészség védelme és lelki fejlődése. A lelki fejlődése alatt a spirituális fejlődését értem. Idealiter. Az, hogy ő fejlődhet az Isten ismeretben. Sokféle Isten kép terheli, nehezíti ezt, amíg ő Krisztus ismeretre jut. De ezt most itt egy egyháziskolában vagyunk, mert én ezt a dolgot így nem bontanám ki egy szociál iskolában. Tetszik érteni? A szülő-tanár perbeszédét meghatározó érték a gyermek értelmi haladása azért. Hát mégis. Azért vannak az iskolák, hogy a gyerek értelmileg buciban haladjon, és működtesse a szürke állományát, és jusson el a kortexig az információ. És a szülő-tanár párbeszéd legfontosabb, legeslegfontosabb értéke az lenne, hogyha őriznénk a szülő-tanár kapcsolat bizalmi tőkéjét. És növekedne ez a bizalmi tőke. Hogyha jobban bízhatnánk a tanítóban, és a tanító pedig jobban bízhatna bennünk. Köszönöm a türelmüket.